Sok szeretettel köszöntelek benneteket én is, és gyerekekhez szeretnék szólni, hogyha jótól még utána éneklünk, nem? Akkor a gyerekekhez szeretnék először szólni, jó? Egy nagyon rövid kis történetet szeretnék elmondani. Ha jól láttam, mindenki iskolás. Hát először is hadd fejezem ki az örömet, hogy ilyen sok fiatal van, meg még fiatalabb itt a gyülekezetben. És hogy már mindenki iskolás. Sőt, már felső tagozatosok is vannak, én úgy tudom, Luca, mi te is? Még nem. Panka, te? Hát te is felsős vagy, ugye? Hát, na. Hát akkor már tudtok számolni. Képzeljétek el, hogy ez a történet, ez egy egyetemen játszódott, hogy nem annyira a ti világotok, de talán meg fogjátok nem sokára ismerni, meg érteni azt, hogy milyen is ez. Hogy történt az, hogy a logikát tanító professzor egyszer egy dolgozat előtt engedményeket tett. Írtatok már dolgozatot? Mindenki? Na ne. Komolyan. És hogy sikerült? Féltetek előtte? Nem féltetek? És izgultatok azért? Kicsit? Nem volt lámpaláz a dolgozat alatt? Hogy nem úgy sikerült, mint ahogy szeretetek volna a lámpalázas. És olyan volt már, hogy írtatok dolgozatot, és nem tudtatok mindent? Olyan volt, mi? Hát senki se tud mindent, sajnos. Csak talán az Úr Jézus. Hát képzeljétek el, hogy itt is az történt, és ugye egy ilyen logikát tanító professzor tudta azt, hogy ő egyedül az, aki tudja nagyon jól az anyagot, a diákok nem. Éppen ezért adott nekik egy kis engedményt. Például mondok valamit. Földrajz dolgozat, nem egy természettudomány dolgozat, nem is az van, ugye? Lehet használni az atlaszt. Az jól? Jó, ugye? Vagy hogyha magyarból írtok valamit, lehet használni a szöveggyűjteményt, ahol benne vannak a versek, és akkor nem kell fejből idézni, milyen jó lenne, nem? Úgyhogy mindig mindent lehetne használni. Azt mondta ez, képzeljétek, ez a professzor, hogy mindenki annyi információt hozhat magával, ami elfér egy A4-es lapon. Azt tudjátok milyen? Ez az A4, ez pont egy dolgozat. Most vettem elő. Ez egy A4-es lap. Egy ekkora lapon elfér, ugye van ennek két oldala is. Tudjátok, mit csináltak a diákok előző este? Hát teleírták, nem kell puskát kérni, mert ugye engedélyezett volt nekik. Teleírták mindenféle információval, ami csak a dolgozatra vonatkozhat ezt a lapot. És mindenki próbálta azt magával hozni. De ez a professzor nem volt buta, tudta nagyon jó, hogy még az is nagyon kevés lesz a dolgozathoz, amennyit ők le tudnak írni egy ilyen papírra. Úgyhogy ezért engedte meg nekik. Leírták, körmölték egész este, mindenki teleírta a papírt teljesen. És volt, képzeljétek, egyetlen egy fiú, aki nagyon okos volt. És a következőt csinálta. Tudta, hogy nem fogja tudni leírni ő ezt a dolgot. Ráadásul azért az történet elején elfelejtettem azt mondani, hogy ez egy kezdő logika csoport volt, tehát ők most kezdtek bele ebbe a tanulásba, ennek a tantárgynak a tanulásába. És akkor mindenki megérkezett ott. Reggel a dolgozat helyszínére, elfoglalta a helyét, és nagy serényen kipakolta maga elé a papírt, hogy majd akkor onnan le tudja írni azt, amit kell esetleg. Bejött a professzor is, már látta, hogy mosolygott erőle, hogy többiek mennyi mindent készültek, legalább készültek, de hogy tudta, hogy nem fosz azért kitűnő, vagy ötös valószínűleg senkinek, mert nagyon-nagyon sok az információ egy ilyen egyetemen, majd meglátjátok. És akkor bejött ez a fiú is. És képzeljétek el, hogy hozott magával valakit. Mindenki nézett, hogy mi történik. Szólt egy felsőbb éves, egy idősebb hallgatónak, egy idősebb diáknak, és tudjátok, mit csinál? Odahozta ezt a papírt, figyeljetek, lerakta a földre, és azt mondta annak a diára, hogy álljál rá, légy szíves. Elfért egy A4-es papíron? Elfért, ugye? Úgyhogy odaütettem, vagy odaállítottam magam mellé, és amikor a kérdés volt, akkor kérdezett tőle. És az meg mindent elmondott, mert ő már tanulta rég ezt a tantárgyat. Úgyhogy mindent tudott belőle. Köszönöm szépen, hogy bemutattad. És képzeljétek el, hogy csak őnek illet ötösen. Mindenki más hiába használta az összes teleírt papír. Semmi nem volt ahhoz képest. Őnek meg ötös lett. Okos volt, eleményes? Na hát ezzel azt mondhatnánk, hogy nem sok mindent tanultunk meg belőle, igaz? De annyit igen, hogy leleményesnek, mert néha jobb, többet észre, mint erővel szokták mondani, meg hogy egy kicsit ugye az ember legyen, okoskodjon meg, nyugodtan gondolkodhat még többet, mint amit egy átlag ember. Na de nem is ez a tanulság, hanem tudjátok, hogy próbálok párhuzamot vonni, oké? Okay? Tudjátok, biztos hallottatok arról, hogy egyszer lesz örök életünk is. Majd lehet, hogy remélem, hogy olyan is lesz, hogy valakinek soha véget sem ér, hanem már most elkezdődött az örök élete. Milyen jó lenne, nem? Hogy addig él, amíg Jézus el nem jön, és akkor utána tovább is él. Tehát ilyen is lesz biztos. Na most ez az örök élet, ez egy ajándék. Hallottatok már erről? Viszont ezt az ajándékot senki se tudja megkapni. Senki se érdemes rá. Ezt az ajándékot tulajdonképpen önerőből el nem tudjuk érni sose. Ezek olyanok vagyunk, mint azok a diákok, akik hát leírhatjuk a papírt, még az is kevés. Hanem csak egyetlen egy úton, módon lehet ezt el megkapni, és egyetlen egy úton, módon lehet a mi birtokunkban ez az örök élet. Akkor, hogyha Jézus Krisztus azt mondja, hogy én érted is meghaltam. Értitek ezt? Csak az ő halála által lehet az, hogy nekünk örök életünk legyen. Mint ahogy ez a fiú fogta, és élt azzal az egyetlen lehetőséggel, hogy őnek ötös legyen a dolgozata, vitt egy segítséget. Nekünk is egyetlen segítségünk van ahhoz, hogy örök életünk legyen majd egyszer a mennyországban, és ez pedig Jézus Krisztus. Úgyhogy hát lehet, hogy egy kicsit csántít a példa, de nagyon remélem, hogy megértettétek. Jó, és majd egyszer, ha oda kerültök az egyetemre, akkor vigyetek magatokkal azt, amit a fejetekben van, meg hát minden segítséget, amit megenged a professzor. Oké? Okay? Na, köszönöm, hogy meghallgattatok, és sose felejtsétek el, hogy egyetlen egy segítségünk van az örök élethez vezető úton, ez pedig Jézus Krisztus. Oké? Okay?
Thank you.
Akkor még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. És hát a múlt héten, mikor megkérdeztem a Vámoson a füredi testvéreket, hogy van-e valami, amiről szeretnének hallani, akkor mondtak valamit. Hát én nem biztos, hogy arról olyan túl sokat tudok beszélni, de azért igyekeztem beleszélni, úgyhogy a saját mondandom, amit amúgy terveztem, vagy szeretnék nektek mindig mondani, az benne legyen, jó? Úgyhogy azért a kettőt összekapcsoltam, megpróbáltam. Mégpedig azt mondták, hogy a mennyországról legyen szó. Mert talán pont a Sziszi mondta azt, hogy arról olyan kevés szó esik a mennyországról. Hát nem jártam még ott. Annyira túl sokat nem tudok róla mondani, de azért mindenképpen nagyon jó az, hogyha az ember elmélkedik ezekre a dolgokról. Bár Ellen White azt mondja, hogy ugye ezt rábízhatjuk a Jóistenre, hiszen ő olyat csinált, amit mi el sem tudunk képzelni, de azért az ember szeret ezekről a dolgokról elmélkedni, hogy milyen lehet vajon. És hát én is biztos nagyon sokat gondolkodtam, főleg korábban erről, hogy milyen lehet. Hadd kérdezzem meg benneteket, de szerintem már erről volt szó, meg én kérdeztem is, de azért segítsetek nekem, jó? És arra kérlek benneteket, hogy ne azt a választ mondjátok, amit kellene mondani, mert tudjátok, hogy ez jön ki a végén, hogy ez a jó válasz, hanem tényleg, ha magatokban néztek és a szívetekbe, akkor miért szeretnétek ti a mennyországba kerülni, az örök életbe jutni? Őszinte válaszokat szeretnék. Azért, mert ott csak jó. Okay. Tehát, hogy nem lesz semmi rossz.
Jézusnak
hálát adni.
Köszönöm. Együtt zenélni a mennyei kórusra.
Na, milyen jó. Na, hát, ha ilyen szép, ennél még szebb lesz a zene, akkor milyen jó lesz.
Nagyon sokat elgondolkoztam azon, hogy ahogy olvasom a Bibliát, hogy kivel, igen, jó, minden egymással találkozni, de akikről olvasunk, tehát...
A nagy hithősökről, akik voltak, aha.
Akár Mózes, akár, szóval, hogy tovább tanulunk, és, és valahogy ezt nem csak olyan vágyakozóan tudja elképzelni, mert hát ugye, és hiszen, hogy...
Hát ő velük tanulni, és ővelek tovább tanulni, mert ők is fognak tanulni velünk együtt, oké.
Úgyhogy mindig úgy megeleven együtt, amikor olvasom a Bibliát, és hogy velük is, mert igen, mindenkit a régiek láthatatlan, de ugye pálatosan vagy a többiek már, hogy ott ők még jobban.
Igen, még? Tessék, Laci.
De én soha nem gondolkodtam, most, hogy feltettel ezt a
kérdést.
Na. A legegyszerűbben fogalmaznám, hát egy az, hogy legfontosabb kíváncsi vagyok, hogy igenis, hogy lehet-e úgy élni abba szeretett újkör társadalomba, hogy igen, bebizonyítani azt is, hogy szeretetbe, hogy lehet élni. Fájdalom és csak örömbe.
Uh-huh.
Ez meg hát, hogy olvasatból is, az is érdekes dolog, mert hogy az olvasatokban az is benne van, hogy az ember akkor megtudja a múltat.
Lehet, hogy lesz foci és jó lesz a lábad.
Ne. Ne.
Ez érdekes, mert volt egy barátom, aki azt mondta, hogy kérdezte, miért szeretné, oda ment a lelkész, azt kérdezte, hiszen János volt az, akitől kérdezte, hogy lesz-e kosárlabda a mennybe. És akkor azt mondta, hogy szeretnéd, hogy legyen? És mondja, igen, akkor lesz. Igen? Mondja csak, persze.
Csak hogy ehhez kapcsolatban hozzáfűzni, hogy a világi barátaimon beszélgettünk, aztán néha előjönnek ilyen aktuális dolgok, akkor azt mondják, ha te is ott lennél, te is ugyanúgy elvinnéd, olyan pozícióban lenni, ezt szoktam mondani. Én azt mondtam, ne gondoljátok, mondom, én engem egy dolog motiválnak, ami elméletben nem sosem tudod, hogy megmutatni azt, hogy ez lehet tisztesség.
Lehet máshogy is. Tehát, hogy azt gondolod, hogy milyen jó lesz megmutatni azt Ádámnak meg Évának, hogy ti elrontottátok, de ezt most jól csináljuk. Tehát lehet, biztos, hogy lehet jól csinálni. Ez...
Bocsánat, hogy
nem, semmi probléma. Igen, tessék
szépen. Meg arra gondolok, hogy milyen jó lesz korlátok nélkül élni, tehát hogy mennyi minden a bűnvilágába korlátoz, ugye az élettartamunk, akkor vannak sok-sok jó vágy, én szeretném szépen énekelni, de hát
sajnálom.
Ott majd megadatik az is, persze jó mondjuk itt is lehetetlenni, de van nagyon sok minden, amit az ember szívesen kipróbálna. Csak itt milyen jó lenne utazni. De a legnagyobb dolog az, hogy látni Isten. Tehát, hogy az a korlát, ami miatt most...
Ugye, a fizikai korlátok mondjuk, igen.
Fizikai korlát, ha Isten itt lenne, akkor nekünk nem túlélni. De nem lesz ez a távolság. Tehát, akkor megszűnnek ezek a...
Igen, hát sokan azt mondják, hogy szeretnének utazni, hogy mennyi mindent felfedezni, hogy a világegyetemben menj, mekkora a világegyetem.
Alig tudunk eljutni, ugye itt is elég nehéz, most nem csinál, nem teheti meg mindegyik, hogy most milyen jól elmenni ahhoz szállni. Most akkor jön fel, szóval itt is nehéz, de ott meg szóval felfoghatatlan.
Ugye, tudjátok, ma valamelyik szívesen hallgatom, köszönöm szépen, Feri.
Azokkal, akikkel már nem tudom.
Igen. És ezt Ellen White is írja egyébként, hogy majd a családok egyesülnek újra. Ma reggel beszélgettem a kislányommal, ezt beszélgettük, és akkor azt mondta, hogy de hát ott más lesz az élet. Ott nem, ne így képzeljük el, mint a családok. Mondom, dehogy is. Hát ez, én ilyet sem, vagy nem olvasok ki a Bibliából, hogy a családok megszűnnek. Hát a családot nem az Isten adta? És nem azért adta, hogy szinte ezt a földi életet mondhatni kibírhatóvá tegye, nem? Nem azért jellemzi az Isten és az ember kapcsolatát atya-fiú kapcsolattal, mert mi tudjuk a legjobban megérteni, és azért, mert ez az ő ajándéka, ez a szeretet. Szóval ne is képzeljünk ilyeneket bele, hogy nem lesznek családok, és mert ezt szoktam mondani, hogy véletlenül sem mondjátok senkinek azt, ilyen elméletet, ha véletlen, te így hiszed, akkor sem mondod senkinek, mert ez nem hiszem, hogy közelebb visz bárkit a mennyhez. Tehát ez is egy fantasztikus dolog. Na mondjuk.
Az, ahogy Édenben, ahogy élt az első ember, hát én arra vágyom.
Azt megnézni, vagy úgy élni? Úgy élni.
Ugye olyan kell élni a természetet, az állatokhoz, a növényekhez. Uh-huh. Vadállatok nélkül, meg zsákmányállatok.
Meg a dinoszauruszokkal, nem? Például. Nekem meg mindig ez volt, hogy egy ilyen... rengeteg dolgot el tudnám mondani, és köszönöm szépen ilyen sokat mondani. Az én anyukám, szoktam nektek mondani, egyébként emlékszem is, hogy mondta, azt mondta, hogy ő arra kíváncsi, hogy milyen gyümölcsök vannak. Hogy ez az Éva mit evett? Mert nem almát, azt tudjuk, de hogy valami sokkal-sokkal jobb volt, mint az alma, az biztos. Meg hogy mennyiféle lesz ott, olyan gyümölcsök lesznek, amihez mi nem is jutunk hozzá, meg nem is ismerjük meg, hát milyen fantasztikusak. De tudjátok, eszembe jutott egy dolog, csodálatos az édenkert, tényleg biztos fantasztikus, de majd ezzel szemben mondok valamit. Nem akarom cáfolni a csodálatosságát, hanem hogy amiket elmondtatok, ezeket nem cáfolni, csak szembe szeretnék valamit állítani. De még mielőtt szembeállítanék, mondok néhány dolgot, jó, hogy Ellen White mit írt erről, oké? Okay? Mert azért mégiscsak szóljon a mennyországra valami. Azt mondja, hogy... olyan furcsán fogalmaz. Tudjátok, ez az utolsó napok esemény, ez egy ilyen válogatás, egy összeollózása Ellen White műveiből, de akkor néhány ilyen kis gyöngyszemet olvasok, azt mondja, a menny légkörében lélegezvén nem akarjuk a világ maláriáját lélegezni többet. Milyen érdekes, nem? Hogy valahogy így megközelíteni. Azt mondja, hogy ha csak egy pillanatásunk lenne a mennyei városba, sohasem kívánnánk ismét a földön lakni. És ugye tudjátok azt is biztos, hogy Jóisten elragadta őt, ahogy leírta, és nem akart visszajönni. Ugye? Aztán azt írja, itt leírja az egészségről, volt egy ilyen szakasz, ahol leírja azt, hogy ha Ádám nem lett volna legalább 20-szor olyan egészséges, mint mi, akkor már kihalt volna az emberiség. Mert annyit csökevényesedett Ádám óta az emberiség, annyit vesztett az egészségéből, hogy már nem élnénk. És azt írja itt végkövetkeztetésül, hogy a menny a tökéletes egészség. Hogy mindenki egészséges lesz, a betegeink is. Ő megtett minden előkészületet eljövendő életünk boldogsága érdekében, és nekünk nem kell a számunkra lefektetett tervekről elmérkednünk. De azért hadd elmérkedjünk egy kicsit. Nem kell, de azért lehet. Az elkövetkező élet állapotát sem kell az élet, a jelenlegi élet állapotához mérnünk. Mert véges gondolkodásunkkal csak ahhoz tudjuk mérni. Például, ha a mennyei város dicsőségét szemléljük, akkor hadd mondjak egy nem eretnek gondolatot, de amikor leírja nekem a jelenések könyve, hogy milyen lesz, hogy aranyborítjak, azt mondja, csupagíts. Nem? Tehát nem biztos, hogy ez az a jó szó rá, hogy ott aranyból van mindennek, hanem az nagyon-nagyon jó, hogy olyat készített, amit el sem tudunk képzelni. Szóval valami ilyesmi lesz ez a mennyei Jeruzsálem, és viszont egyetlen egy dolgot, visszatérve az előző gondolatokra, tehát nem akarok cáfolni semmit. Mondta Eszter, hogy énekelni. Szeretek azért én is énekelni, de majd azért beszéljük meg, hogy milyen zenét fogunk játszani, jó? Mert nem biztos, hogy ez lenne az én zeném. Tehát érted? Hogy milyen érdekes, hogy van, aki azt mondaná erre, hogy hát én nem szeretném ezt hallgatni. Vagy én jártam, 5 évig csellóztam, de meg kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus zenéből nagyon kutya vagyok. És szerintem valószínűleg fel se ismernék semmit, vagy senkit, és nem is szívesen hallgatom. Tehát, hogyha azt szeretné játszani, akkor majd egy másik zenekarba játszom, mert azért mondom csak ezeket, hogy lehet mindenre valami ellenvetést mondani, nem? Például ezt szoktam említeni, nagyon tetszik nekem a jó barátom egyet drobja ki. Azt mondta nekem, amikor leírja ellenvált, hogy szőlőt fogunk plantálni. Azt mondja Robi, az összes szőlőt ki fogom írtani, ami ott lesz. Azért, mert gyerekkorában rengeteget járt itt a telken csopakon, és állandóan szőlőt kellett kötözni, kapálni, kacsozni, de hogy ki fogom írtani az összes szőlőt, ami jött. Szóval, hogy milyen érdekes, nem, hogy mondhatjuk ezt, de én azt nem szeretem, én a gyümölcsöket nem szeretem, az lesz, hogyha nem lesz gyümölcs, csak nutella lesz. Nem? Gyerekek. Szóval érdekes dolog ez, hogy mindenre lehetne mondani valamit, hogy oké, néhány embernek vagy egy embercsoportnak ez tetszik, a másik meg elkerülni nagyon messzire, nem? Mégis mi az, amiben mindannyian egyetérthetnénk? Mert tudjátok, ha így kezeljük a mennyországot, ahogy most mi elmondtuk, a vágyainkat, és ezek azok, persze ezek bónuszok természetesen, és nyilván mindenkinek jó, mondod, én is egyből ma reggel arra gondoltam, hogy az elhunyt szeretteim ott lesznek. Szóval, hogy ilyen gondolatok ezek, ez nem hiszem, hogy nem vonzák az embert. Hogy nem? De hogyha ezek teszik ki nekünk a mennyországot, akkor egy kicsit azért tévúton járunk. Mert tudjátok, hogy mi a mennyország? Elolvasom Ellen White-tól, hogy mit ír, jó? És örülök, hogy nem mondtátok ezt be, biztos tudjátok a megoldást. Azt mondja, a Tanácsok a gyülekezetnek című könyvvel azt írja. A mennyben Isten minden mindenben. A mennyben a legnagyobb szentség uralkodik. Semmi se rontja meg az Istennel való tökéletes összhangot. Ha valóban a menny felé zarándokolunk, akkor már itt ezen a földön is a menny lelkülete lakik bennünk. Ha azonban most nem találunk örömet a mennyei dolgokról való elmélkedésben, ha nem törökszünk komolyan eljutni Isten ismeretére, és nem gyönyörködünk Krisztus jellemének a szemlélésében, ha nem vonz bennünket ez a szentség, akkor biztosak lehetünk benne, hogy hiába reménykedünk abban, hogy eljutunk a mennyországba. Azt írja, én csak az első mondatot emelném ki, azt mondja, a mennyben Isten minden mindenben. Meg lehet unni a zenélést egy idő után. Meg lehet unni a gyümölcsöket. Meg lehet tudni azt, mert szerintem egy örök életen keresztül még azt is, hogy határtalanok vagyunk, és nincsenek fizikai korlátok. Meg szerintem már egy örök életen keresztül az összes bolygót be fogjuk járni már. Szerintem annyi nincs is. De egy dolgot soha nem lehet megunni, az Istennek a közelségét. És hogyha mi itt a Földön ezt a közelséget élvezzük és szeretjük, én biztos vagyok benne, hogy akkor ott is leszünk. Mert ott ezt tartogatja nekünk. Sok minden más mellett ez a fő attrakció a mennyben. Azt írja, hogy a Krisztus, ebből a könyvből még, a Krisztus szeretők számára a menny nem lenne menny, ha ő nem lenne ott. Én félek, nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit fogunk csinálni egy örök kivalóságon keresztül. Persze a véges agyammal nem tudok máshogy gondolkodni. Mit lehet? Hát innen meg fogok unni. Engem elborzaszt az a kép, amikor azt mondja, hogy mondtam már ezt is szerintem. Nem kell pihenni. Ó, Hát úgy szeretek aludni. Nem, de mi az, hogy nem fáradunk? De hát akkor is pihenni szeretnék. Hát ez, ha nem fáradok el is, nagyon jó. Azt mondja, nem lesz szükségünk és igényünk a pihenésre. Nekem lesz, biztosak lehettek benne. Szóval nagyon érdekes dolgok ezek. Az Isten a menny. Ő jelent mindent. Az ő közelsége, a vele való kapcsolata, a vele való társaság, az megunhatatlan lesz. Ebben biztos vagyok. Szóval ezt jelenti a mennyország. És én tudjátok, biztatni szeretnék benneteket, meg reményt adni mai délelőtt, mert sajnos még van mondani valam, bár rövid szoktam lenni, nagyon remélem, hogy most is sikerül, mert nem akarom gyereket se sokáig untatni, hogy a legnagyobb problémám ezzel, és akkor itt kapcsolom ahhoz a mondani valóhoz, amit igazán szerettem volna mondani nektek, hogy az a legnagyobb gondom, hogy nem érzem azt, hogy méltó lennék rá. Nem érzem azt, hogy én, ha most eljönne az Úr Jézus, tudjátok, ezt a kérdést is fel akartam tenni, most nem biztos, hogy időrövidségen fel fogom, hogy érzitek azt, hogy elvinne magával. Azt sajnálom, hogy nagyon kevés adventistának van üdvbizonyossága, így szoktuk hívni. Hogy biztos vagy abban, hogy te üdvözülsz. Mindenki magában nézhet és megnézhet, hogy hogy gondolkodik erről. Én nekem az egész eddig életem a legnagyobb problémája ez volt, hogy nem tudom, hogy jó helyen vagyok-e. Nem úgy, hogy helyileg és az adventista gyülekezetben, az még talán el is megy, jó is. Hanem, hogy Krisztus megítélésében én vajon hol vagyok? És tudjátok, lehet, hogy a kérdésfeltevés a rossz. Igen ám, de én mindig ezt tanultam és ezt hallottam a szószékről is, hogy ezt a kérdést nap mint nap fel kéne tenni, és valahogy mérlegelni kellene, hogy hol az én helyem. Hiszen, hogyha azt gondolod magadról, hogy nem vagy a mennyei otthonnak a részese, vagy nem leszel, akkor ez egy félelmet szül, nem? Vagy egy elkeseredést mindenképpen, egy csüggedést, hogyha azt gondolod, hogy nem leszek ott. Ezért úgy irigylem a gyerekeket, mert őnek nincsenek személyi kétségük sincs a felől, hogy a menny várományosa, igaz? Így, hogy halad az idő, és így múlik az élet, akkor az ember elgondolkodik rajta vajon. És ez azt gondolom, hogy tényleg a rossz szemléletnek is köszönhető. Például, hadd mondjak nektek, azt mondja, hogy egy rádióbemondó Chicagóban egy vasútállomáson csinált egy ilyen felmérést, és hogy 25-30 embernek feltette ezt a kérdést, hogy biztosak-e benne, hogy a mennybe jutnak. Ugye tudjuk, hogy ezért egy Amerika az kicsit vallásosabb mondjuk, mint Európának ez a része, ahol mi vagyunk. Úgyhogy fel lehet ilyet tenni az vasútállomáson, és azt mondja, hogy ezt a választ kapta általában, hogy ilyet senki se tudhat biztosan. Ezt nem lehet biztosan mondani, hogy én ott leszek-e. Ezzel szemben áll például Faradaynek a halálos ágyán tett kijelentése. Faraday volt az, aki többek között a mágnesességet is felismerte, vagy írt róla, és azt kérdezték tőle, hogy van-e valami elgondolása a halál utáni élettel kapcsolatban. És azt mondja, hogy nem, elgondolásom nincs. Van egy határozott, szilárd meggyőződésem. Az, hogy tudom, hogy kinek hittem, és azt is tudom, hogy ő képes mindazt megtartani, amit én rábíztam arra a nagy napra. Tehát, hogy van-e ilyen igazi szilárd meggyőződésetek? Nagyon-nagyon-nagyon sokat. Azért nem is győzöm hangsúlyozni. Segít a hitéletedben. Az, hogyha van egy szilárd meggyőződésed, és tudod azt, hogy te az üdvösség részese vagy. Nem leszel, vagy. A kegyelem tanítása szerint a Bibliában azt olvashatjuk, hogy mindaz, aki hisz abban, hogy Jézus Krisztus a Messiás, az Isten fia, meghalt érte, ez annak elvileg kell, hogy legyen üdvbizonyossága. Hiszen aki ezt szívből ki tudja mondani, hogy az Isten az ő királya is, és az ő életének ura, és leteszi a kezébe az életét, az jó helyen van. Mégis biztos hallottatok már ilyeneket, és talán azért nem merjük ezt kimondani, hogy mi nekünk üdvösségünk van, és ott leszünk a mennybe, mert sokan azt mondják, hogy ez elbizakodottság. Vagy elbizakodottságot szül. Azt mondják, hogy ezek olyanok, hogy ha te ebben ilyen biztos vagy, hogy te a menny részese vagy már most, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Nem hallottatok már ilyeneket? Hogy azért félünk kimondani, vagy félünk így érezni, hogy biztosan ott vagyunk a mennyben, és a menny részese vagyunk, mert akkor már innentől kezdve hát az ember akkor már teljesen mindegy, hogy mit csinál. Hát ez egy rendkívül rossz szemlélet, mert az igaz, hogy technikailag, az igaz, hogy a keresztény az annyit vétkezhet, amennyit akar, de nem fog. Tud bűnösséget tenni, de nem akar, és nem tud. Vagyis, bocsánat, nem fog. Aki Krisztus személyes megváltójának tartja, az nem fog így tenni. Különbséget kell tennünk a között, hogy valaki el akarja nyerni a megváltást, vagy hogy már elnyerte a megváltást. Hadd mondjak egy-két gondolatot, hadd olvassak el nektek. Az üdvösség hitáltan nyerhető el, és nem munkával. És nem is tartható fenn ez az állapot munkával. Nagyon fontos gondolat, ezt szó szerint olvasnám. Üdvösségünk biztosságának bármilyen tagadása lényegében az a hit, hogy magunknak kell megdolgoznunk az üdvösségünkért. Tehát ha te neked nincs üdvbizonyosságod, az azt jelenti, hogy azt gondolod, hogy magadnak meg kell dolgozni érte. Ha nem hiszed azt el, hogy most a menny részese vagy, és az Isten neked úgy készíthet, nem úgy, hogy ott a helyed, aztán nem jutsz oda, hanem hogy te tudod, hogy oda jutsz, és neked ott van az a helyed. Ha te nem így gondolod, akkor ez azt jelenteni, hogy neked ezért még meg kell dolgoznod. Teljesen szembeáll Isten kegyelmével ez a gondolat. Azt állítani, hogy Isten igéjének kell engedelmeskednünk, vagy kegyes életet kell élnünk ahhoz, hogy megtartsuk üdvösségünket, egyenlő azzal, mintha azt mondanánk, hogy Jézus halála nem volt elegendő áldozat. Jézus halála az egyetlen és elegendő áldozat. Nem kell megdolgozni, érte? Nem is lehet. Jézus halála elégséges áldozat a múltbeli vétkeinkért, a jövőbeli vétkeinkért. Mondhatnám azt, hogy a megváltásunk előtti vétkeinkért, nem is volt ilyen. Tehát akkor, mielőtt Jézus jött, az emberiség összes vétkére elegendő, és mindenre, ami még előre, meg visszafele hány felmenőig. Az összes vétkünkre és minden hibánkra elegendő. És ez nem azt jelenti, hogy a keresztények bárhogy élhetnek. Egyáltalán nem. Tudjátok miért? Mert aki azt gondolja, hogy erre fel úgy próbál érvelni, hogy akkor te azt vallod, ha üdvbizonyosságod van, hogy bármit tehetsz, akkor azt mondhatod neki, hogy nem igaz. Mert aki megismerte az Istent, aki beengedte az életébe az Istent, nem is kérdés, hogy nem fog úgy élni, ahogy az ember elképzeli, értitek? Nem is kérdés, hogy nem szeretne lelépni az Isten útjáról, hiszen mindig nem azt jelenti, hogy nem fog elkövetni hibát, hogyne. De valószínűleg szándékosan nem fog elkövetni. De nem azért, mert arra figyel, hogy ne kövessen el hibát, hanem azért, mert a kezét letette az Isten, vagy az életét letette az Isten kezébe. A kettő között óriási különbség van. A megváltásunk azon nyugszik, amit Isten tett, és nem azon, amit nekünk kellene tenni. Nekünk egy dolgot kell tenni, hinni. És még majd ehhez is szeretnék valamit mondani, jó? Mert nagyon érdekes, az is felmerülhetne bennetek, hogyha mi a megváltásunkért, vagy egyáltalán tudunk tenni azért, hogy sokan azt mondják, és most egy kicsit más megvilágításra fogom majd tenni, sokan azt mondják, hogy egyetlen egy teendőnk van elfogadni a kegyelmet. Én meg azt mondom erre, tudjátok mit? Hogyha én elfogadom a kegyelmet, akkor már tettem valamit érte. És szerintem semmit se tudok érte tenni. Na, majd erre visszatérünk, jó? Mindjárt. Azt szeretném mondani, volt itt néhány, ami nekem nagyon tetszett, és hadd mondjam el nektek, hogy vannak ilyen tévutak. Például a katolicizmus azt mondja, és tényleg távol álljon tőlem, hogy most bármilyen egyházat szidjak egyáltalán, nem, mert majd mindjárt elmondom a saját magunkról is a véleményemet, jó? Azt mondja, hogy a katolicizmus azt mondja, hogy a hit plusz a cselekedetek. Hát ezt ugye láttuk nagyon sokszor. Lehet búcsúcédulát venni, elmehetsz gyonni, és akkor elmondod azt, hogy oké, persze természetesen az őszintességet mindenhol feltételezi, de valahogy így jön le az embereknek, hogy ez alapján történik az, hogy megdolgozol tulajdonképpen az üdvösségedért. A calvini református egyház pedig azt mondja, hogy ugye van egy eleve elrendelés, ismeritek ezt. Ugye azt mondja, hogy Isten kiválasztott embereket, és ajándékozott nekik hitet. Ez az egyik fajta. Nekik az az egy bajuk van, akik ebben a kálvinista református egyházban gondolkodnak és hisznek, hogy azt értik, hogyha kiválasztott őket az Isten, akkor örök életük van, csak azt nem tudják, hogy kiválasztotta-e őket. Tehát, hogy a múltban megtörtént-e a kiválasztás. Hogy ők kiválasztottak-e. Mert ezt azért senki se tudja. De tudják, hogy létezik ilyen. Létezik ennek egy ilyen reform változata, ennek a református egyházon belül, vagy irányzatnak. Inkább ez az irányzat, ez az arminianizmus. Ez a Jakob Arminius, azt hiszem, ő volt a kialakítója. Ő meg azt mondta, a szabadságot hirdet, és azt mondta, hogy nem azért választott ki Isten, hogy csak úgy magától kiválasztott és adott hitet, hanem azt mondta, hogy azért választott ki, mert van hitet. Tehát ők inkább következményként fogja fel. Viszont az az egy baja van ezeknek az embereknek, hogy ők meg tudják azt, hogy most jelen pillanatban üdvösségük van, de tudjátok mi a gond? Ami nekem is nagyon sokszor. Hogy mi van az, hogyha ezt elveszítem? Értitek ezt? Tehát, hogy oké, most jó állapot vagyok, tegyük fel, de még azért Jézus nincs itt. Mi van akkor, hogyha ez jövőben már nem így lesz? Nincs bizonyossága arra, hogy jövőben is megvan-e. És én meg azt gondolom, hogy mi meg ilyen szinkretisták vagyunk. Mindegyikből van egy kicsi. Van abból, hogy a hit meg a cselekedetek hogy ne lenne, ismeritek, ugye? Hát nagyon-nagyon fontosak a cselekedetek, igaz? Ezt annyiszor hallottam, hogy többször, mint a kegyelem üzenetét a szószékről. Vagy a másik az, amit, hogy oké, de vajon a múltban mi volt a helyzet? Vagy mi lesz majd a jövőben a helyzet? Én nekem ezek állandó gyötörtek. Mondjátok, hogyha egyedül vagyok ezzel. Nektek nincsenek ilyenek? És azt kell, hogy mondjam, hogy baj, hogy vannak. Baj, hogy bármilyen kétségünk felmerül azzal kapcsolatban, hogy Isten üdvözítette már engem. Nem az, hogy üdvözíteni fog, hanem már a múltban megtörtént. Sajnálom, nem olvastam el az alapigét, mert aztán itt a gyerek története folytatódik, és oda nem ugrottam vissza, de hadd olvassam el nektek, amit szerettem volna, erre válaszul, jó? A János evangéliumából az első könyvéből, vagy bocsánat, az első evangéliumából, 5. fejezetből a 11-től 13-ig olvasom, és azt írja János itt a híveknek, hogy ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. És most én a mondatom, miért igazán választottam ezt. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Nem lesz. Van. Nem hiába írja ezt. És higgyétek el, hogy nagyon sok helyen a Bibliában így van írva, meg múlt időben, hogy már megtörtént. Nem nekünk kell megtenni, hanem megtörtént. Örök életetek van. Fogadjátok el ezt tőlem, hogyha tudtok így gondolkodni, könnyebb lesz az élet. Nem fognak kétségek gyötörni. Hiszen azért azt mondjuk, remélem, azért is ülünk itt, mert mindannyian egyféleképpen gondolkodunk erről, hogy az életnek az egyedüli értelme, vagy inkább a legnagyobb értelme, nem? Az, hogy majd egyszer örök életünk lesz, nem? A többieken mindenki, vagy itt Jézus Krisztussal elsősorban, nem? Különben nem sokat ért ez a földi élet. De úgy igen. És hogyha ez a célunk, meg oda vágyunk, de nem tudjuk azt, hogy vajon ott leszünk-e, ez rendkívüli szorongást szül, és félelmet. Ezt tegyétek le. Jézus Krisztus megtette azt, amit kellett. Nektek nem kell semmit érte tenni. A Biblia számtalan helyen tisztázza azt, hogy a megváltás egyedül kegyelem által van. Ez nem is kérdés. Még egy dolgot azért hadd olvassak itt el, szintén Jánostól, azaz a 5. szerintem csak János evangéliumában van, és nem a első Jánosból. 5. fejezet, 24. vers azt mondja, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, ezt Jézus mondta, ugye, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Féltek az ítélettől? Nem kell. Azt mondja, hogy ítéletre sem megy. Örök életed van. Elfogadtad Jézus Krisztust, megváltodnak? Akkor még kételkedsz. És akkor most hadd mondjam el az utolsó gondolatot, vagy rátérve itt tényleg a végére, hogy hogy mennyire nem rajtunk múlik semmi. Egy beszélgetésben én azt mondom, hogy ráébredtem. Aztán, ha elfogadjátok tőlem, elfogadjátok, ha nem, én nekem akkor is könnyebb ezzel a gondolkodásmóddal. Azt mondta egy jó barátom, beszélgettünk vele erről az üdvösségről, és azt mondtam, hogy nem tudom én se, hogy hol húzzam meg a határt, mit kell tennie az embernek. Mert hogyha nekem el kell fogadnom, nem tudom milyen módon történik az, de hogyha nekem ezt el kell fogadnom, és én ezt meg tudom tenni, a másik ember nem tudja megtenni, akkor én mégiscsak tettem valamit, nem? Akkor olyan, mintha mégiscsak az én érdemem. Valahogy eljutottam arra a szintre, hogy én ezt meg tudom tenni, nem? És egy másik oldalról közelítem meg. Mindenkinek üdvössége van. Nehogy azt gondoljátok, hogy azt vallom, hogy minden ember üdvözülni fog, hiszen a Biblia meg a keresztény tanítás nem ezt mondja. Tehát aki azt mondja, hogy mindenki üdvözülni fog, nem tudom honnan veszi, de biztos nem a keresztény tanokból. Tehát vannak juhok meg kecskék, van jobb kész meg bal kész felől. Nincs mese, ez mindenhol előkerül a Bibliában, emiatt én nem tudok máshogy gondolkodni. De hogy mi a különbség a két embercsoport között, nagyon egyszerű, szerintem. Még csak annyit se kell tenned, hogy elfogadd. Hanem tudjátok, aki elveszik, az lemondott róla. Értitek a különbséget? Mindenkinek biztosított a kegyelem és az üdvösség. Mindenkinek. Aki elutasítja, annak nem. Tehát neked még elfogadni se kell. Most ez lehet, hogy egy kicsit erős gondolat, hogyha emészszétek csak. Még elfogadni se kell, mert az enyém. Mert Jézus azért jött. És ha én szeretem a szívemből, akkor az enyém. Hanem az a sajnálatos, hogyha valaki erről lemond, és azt mondja, hogy neki nem kell. Úgyhogy akkor innentől kezdve felszabadítottam magamat, mert nincs szerepem. Nem? Hát annyi, hogy ne jussak el odáig, hogy elutasítom. Mert mit jelent az, hogy elutasítani? Én nekem nem tetszenek azok a gondolatok, és most ne haragudjatok meg, hogy ezt mondom. Például szerintem nagyon nehéz elutasítani. Hogy értsétek, nagyon nehéz. Megmondom miért. A tíz szűz példázatában van, ha jól emlékszem, az, amitől nem szeretem azt mondani, és nem is akarom nem azt mondani, hogy Jézus példázatai sántítanak. De Jézus példázatai tudni kell, hogy az adott korra vonatkoznak. Tudni kell azt, hogy azoknak az embereknek sokkal többet mondtak, mint mi. Nekünk, mert mi nem is igazán értjük, hogy mik játszottak le akkor a társadalomban. Ettől függetlenül nagyon tanulságosak és nagyon jók. Viszont az, ahogy elmondja nekik, azt nem tudom miért van, de nem tudom elfogadni. Amikor azt mondja, ismeritek, hogy kopogtatnak a végén a szüzek, és akkor elküldi őket. Ismerjük? Vagy van a másik példázat, amikor azt mondja, hogy nem a te nevedben tettük ezt meg azt. És azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. El tudjátok képzelni a Jóistenről, hogy azt mondja, hogy nem ismer. Amikor úgy szeret, hogy ha el tudsz képzelni egy olyan szemét, akit a legjobban szeretsz a világon, akkor szorozd meg nem tudom mennyivel. És az az ő szeretete. El se tudjuk képzelni, és azt mondja, hogy távozzatok, nem ismerlek benneteket. Hogy ez most mire szólt ez a példázatban, nem tudom megmondani. Tényleg, mert ennyire nem vagyok jó benne. De hogy az Isten nem fogja azt mondani majd az utolsó napon, hogy téged nem ismerlek, menjél innen, az biztos. Maximum azt mondja, hogy én végtelenül sajnálom azt, mert nagyon-nagyon szeretném, hogy velem legyél. De neked az nem jó. Te ezt elutasítod. Te neked nem lenne jó, és most visszatérek arra a gondolatra, minden nap velem lenni, mert ez a valami a mennyben, nem? Az Istennel lenni. Én nem kényszerítelek arra, hogy velem gyere, mert ott neked nem jó. Én ezt el tudom képzelni, de az, hogy nem ismerlek benneteket, olyat nem tudok elképzelni. Azt fogja mondani, hogy sír. És azt mondja, hogy sajnálom. De hidd el, hogy neked nem jó. És én abban biztos vagyok benne, hogy be is fogom látni, ha úgy van. Mert minden ember, aki lemondott a kegyelemről, mert megtette ezt a lépést, az be fogja látni azt, hogy tényleg ő azért mondott le róla. Minden embernek az életében lesz egy olyan pillanat legalább, de lehet, hogy sok. Amikor az Isten saját maga valójában megmutatkozik neki, megmutatja azt, hogy mi vár rá az örök életben, hogy mi várhat rá. És mindenki el tudja dönteni azt, hogy ezt nem kell neki, vagy kell neki. Megteheti azt, hogy lemond róla. De ha nem mond le, Ha odáig nem mentek el, hogy lemondottok, akkor higgyetek abban, hogy örök életetek van. Nem lesz. Van már most. Ő azt mondta, hogy átmentünk a halálból az életbe. Nem fogunk majd akkor átmenni, hanem már átmentünk. Mert amikor Jézus meghalt, akkor ez mindenki élet. Kivéve azoké, akik nem éreznék jól magukat a mennyországban. De ahogy én itt most hallottak benneteket, mindenki jól érezné. Csak azoké nem lesz, akik nem éreznék jól magukat Jézus Krisztussal. Én nagyon remélem, hogy ti mindannyian szeretitek igazán tiszta szívetekbe az Őistent. És nem is kérdés, hogy nem mondunk le az üdvösségünkről, amit már réges-régen megszerzett nekünk. Egyetlen egy olyan teológiai rendszer sem képes teljes bizonyságot adni, ami a hit minőségét vizsgálja, vagy a teljesítményt. Ha vizsgálják azt, hogy milyen minőségű hitet tudjátok, van-e ilyen hited, vagy hogy mit teljesítettél. Nincs olyan teológiai rendszer. Hamis az a teológiai rendszer. És nem vezet eredményre, amelyik azt vizsgálja. Csak az ingyen kegyelem képes arra, és ez az egyedüli biblikus állapot, hogy a kegyelem teljesen ingyen van. Én azt mondom, de ezzel mondom, nem kell azonosulni, hogy még el sem kell fogadni. Csak nem kell arra lemondani. Ez nyújt teljes üdvbizonyosságot, mert egy objektív igazságon nyugszik, azon, amit Isten mondott Jézusról, hogy mit tett, és hogy mit ígért nekünk. Akik leveszik erről a fókuszukat, mindenről, Jézus Krisztusról is magukra néznek, hogy ők mit tettek. Azok nem találnak, és nem is fognak találni teljes üdvbizonyosságot soha. Hit, megtérés, bűnbánat, elköteleződés, kitartás nem a megváltóink. Jézus a megváltónk. Tehát még egyszer mondom, hit, bár ezt lehet sokan megkérdőjelezik, megtérés, bűnbánat, elköteleződés, kitartás nem a megváltóink. Ezek az Isten ajándékai az életünkben akkor, hogyha mi rákapcsolódunk az Istenre. Nagyon remélem, hogy nem értettetek félre, hanem megértettetek, hogy mit szeretnék mondani. Szerettem volna a vállatokra egy nagy terhet levenni. Hogy ne gondolkodjatok azon, hogy ott lesztek a mennyországban, mert ez az embernek keserűséget szül. A sátán pedig szerintem legnagyobb családsa az én életemben úgy érzem, mindig a csüggedés. Hogy elcsüggedjek, hogy már megint nem úgy vagyok, ahogy szeretném. Ezt nem az Istentől, ezek a gondolatok nem az Istentől jönnek. A Jóisten megharcolta helyetted a harcot, megváltotta az életedet, és nyert. Nekünk nem kell. Az egyedüli az, amit tehetünk, hogy nem mondunk le arról, amit ő már egyszer megszerzett. És legyetek biztosak abban, hogy igen, az Isten megváltott benneteket, szeret, és az a hely, az a tiéd, amit elkészített ott a mennyben. Legyen igazi üdvbizonyosságotok, én ezt kívánom. Az ő kegyelméből, ámen.